Hajrá, magyarok! Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Most csak bandukolok egy városban, valahol valaton szárszóban. Megpihenek egy bárpultban, zsákerezek, átaláltam. A pultos a múlteti lány, soha-soha nem felejtem azt a látványt. Bár a neve nincs meg, mert azt nem mondta, úgyhogy ordítom hát a haja.
Mosszoljon értünk a marimba, nem borulj bele a karjaimba. Nem te költöztél az álmaimba, de gyújj bele, csak ott látlak. Mint egy örökké tartó körminta, belebolondulok a gondolataimba. Folyamat nézem, hogy hajírna, ó, mélegek a legboldogabb csávó.
Gyert felháborító, de közben mámorító, amit ez a nő csinál, mindig változik nála a szél irány. Nem értem teljesen, ő merről fúj, csak dúl,
és érzem a szélcipát.
Mindennek megvan az ára, és ez most drága,
de ő nekem az aranyom. Még a bak is látja, hogy ezért a nőért teljesen oda vagyok. Belefolytom a csárba, a váratom, a többiek szemében száralom, de fel nem adom, mert én akkor is, akkor is, akkor is őt akarom. Szóljon értünk a marimba, borulj bele a karjaimba. Most szóljon értünk a marimba, de borulj bele a karjaimba. Nem megköltöztél az álmaimba, de gyújj bele, csak ott látlak. Mint egy örökké tartó körinta, belebolondulok a gondolataimba. Nem folyamat nézem, hogy ha írna, ó, jelenik a legboldogabb csávó.
De nem írt még, pedig megígérte, szava hihetetlen, más idegesen, ne pedig engem. Mert a világba kirohanok, és a végén, mint majkam, belehalok. Nekem a méreg nem hiányzik, jobban el vagyok akkor egyedül. A lélek majd irányít, ha sír a gitár és a hegedű.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt az Asszó. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, állandó beszélgető társammal, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatójával, Fodor Kendével. Szervusz, Kende,
köszöntelek. Szia, köszönöm az újra meghívást.
Mozgalmas napok most a, nem csak a vívók, hanem a vívó szövetség életében is, hiszen nem sokára kialakul az a keret, ami ugye az Európa-bajnokságon felveszi a legjobbakkal a harcot, sőt, hát a miénk közül is lehetnek legjobbak a közelgő franciaországi EB-n. Mit tudhatunk erről, és nagyjából összeállt-e már, ha ennyi kulisszatitkot el tudsz árulni, az utazók névsora?
Alapvetően a elmúlt két hétvégén a Tőrre és a Párbajtőr, illetve a Karban is az utolsó világkupák voltak. Párbajtőrben lett úgy kialakítva a válogatási szezon, hogy az utolsó két versenyet a férfiaknál és a nőknél is, az még válogató verseny volt, de Tőrben és Karban alapvetően még kialakult, de nem volt még egy végleges névsor, hiszen a vezető edzők fenntartották maguknak azt a jogot, hogy azért egy kis mozgásteret kérnek maguknak, hogy hogyan teljesítenek a versenyzők, a csapat, vagy egy leendő csapat hogyan teljesít. Alapvetően megvannak, tehát ugye a folyamat az, hogy a vezetőedzők előtt terjesztést nyújtanak be Imre Géza felé, illetve Bocskó Gábor szövetségi kapitány felé, amely először elmegy a szakmai testülethez, ott több oldalról megbeszéljük, megnézzük, hogy mi történt, hogyan mi történik, és gyakorlatilag egy jóváhagyási folyamatnak ez az első lépése. Ezután pedig gyakorlatilag az elnökség, a héten lesz egy leendő elnökség ülés, amely elfogadja remélhetőleg a beadott előterjesztéseket, és utána lesz nyilvános és ismert az utazók népsora.
Június 16-a és 21-e között, tehát most már tényleg közeleg, lesz a felnőtt vívó Európa-bajnokság Franciaországban, a Párizshoz közeli Antoniban.
Hát ez Párizs külvárosa, gyakorlatilag így van.
Úgy volt, hogy Észtországban, Tallinnban lesz. Mi történt?
Hát részinformációim vannak, ugye talán egy picikét a szervezésben is le voltak maradva, illetve hát ugye alapvetően minden rendező egyes országnak biztosítania kell, hogy a versenyzők, akik érkeznek, mindenféle diplomáciai fennakadás nélkül eljuthassanak az országba. Valószínűleg ez is mögött. Tehát pontos információk nem jöttek, annyi érkezett, amennyit én is láttam, hogy alapvetően ők ettől visszaléptek, ettől a szervezéstől, és Anthony Franciaország vállalta be az Európa-bajnokság szervezését.
Van-e konkrét cél megfogalmazva most az Európa-bajnokság kapcsolatban a vívóink felé, mind a kardozók, mind a párbajtőrözők, mind a tőrözők irányába?
Én azt gondolom, hogyha pont tegnap este végignéztem a nemzetközi ranglistát, főleg csapatban, akkor azt jó látni, hogy én általában úgy szoktam mérni, hogy az első oldalon, tehát az első 10 csapat között mindenhol ott van mind a 6 szakágunk. Ez nagyon-nagyon jó ér. Óriásit lépett előre a női párbajtőr. Kardban én azt gondolom, hogy ott vagyunk, férfi párbajtőrben ott vagyunk, a férfi tőr ugyancsak ott van az elsőn, és talán egy picikét, egy nagyon picikét a női tőr van lemaradva, de igazából az igazi tánc az most kezdődik, hiszen lassan érkezünk az olimpiai félidőbe. Nem sokára a kvalifikáció kezdődik, százszor megbeszéltük már, hogy ugye alapvetően vívásban csapatokon keresztül megy a kvalifikáció, az egyéni kvalifikáció is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk, de nagyon-nagyon szoros lesz a verseny. Elég bonyolult a kvalifikáció vívásban az olimpiára. Jó az induló pozíció. Vannak az évben olyan pozitív meglepetések, amelyek reményeinken felül vannak, és vannak olyan meglepetéseket, amiket azért kihagytunk volna. Ezeken azt gondolom nagyon jó intő példák, vagy intő jelek, hogy hol kell figyelni, hol kell egy picit változtatni, hol kell belenyúlni. Én azt gondolom, hogy a lehető legtöbbet mindenki megtette. Biztos lehetne még ezt hozzátenni, meg még nagyon-nagyon sok okosat lehetne mondani, de én azt gondolom, hogy erre a kvalifikációra alapvetően fel vagyunk készülve.
És ha már említetted, hogy a női párbajtőrben előretörés látható, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az előző hétvégén a szezonzáró női párbajtőr csapat világkupa versenyen, Franciaországban éppen, ahol majd lesz az Európa-bajnokság, Szemmorban a Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összeállítású magyar csapat bronzérmet nyert, hát szívből gratulálunk nekik.
Igen, ugye nagyon-nagyon sokáig az volt a női párbajtőrben, ugye óriási generációk voltak, nagyszerű vívóink voltak női párbajtőrben, és alapvetően 100 évvel ennek a nagy generációnak vége volt, és mindig egy ilyen nagy generációt, egy ilyen kicsit eredményben sivatagosabb időszak követi, és úgy úgy tűnik, hogy, hogy ez ebből kezdünk kijönni. Az sose volt kérdés, hogy van-e megfelelő mennyiségű jó vívónk, illetve olyan vívó, aki nemzetközi szinten is eredményt tud elérni. Ugye Mohori Eszter volt abszolút, illetve Kun Anna, ugye ő kiesett, egyébként ő újraindult ezen a versenyen, amely egyébként nagyszerűen kezdte. Én azt gondolom, hogy egy visszatérésnek ez egy nagyszerű első lépése volt, de gyakorlatilag kezd kialakulni egy olyan erős bázis, és egy olyan erős verseny itthon, amely azt gondolom, hogy egyébként garancia lehet annak, hogy egy újabb nagy generáció, egy újabb nagy eredményben gazdag időszak áll előttünk női párbajtőrben.
A 16 közé jutásért a brazilokat verték, amelyeink a 8-at döntőben, aztán a svájciakat. Itt nem titok, Mohori Eszternek megsérült a könyöke, és tényleg mielőbbi felépülés neki, de ettől függetlenül a következő asszokban is, ha ugyancsak csereként, de rendelkezésre állt. Negyed döntőben Olaszországot verte a magyar csapat, az elődöntőben pedig egyetlen egy tussal kaptak ki a koreaiaktól, és aztán egy tussal nyertek a bronzéremért a franciák ellen. Ez egy egészen kiváló eredménysor. Annak tükrében pláne, hogy tavaly a világbajnokságon még a 8 közé jutás sem sikerült a női párbajtőr csapatnak, most viszont, hogyha a világkupa helyezéseket nézem, meg ezt a szezont, nem csak harmadik, hanem második hely is volt, negyedik, ötödik, hatodik, úgyhogy tényleg el lehet gondolkodni azon, sőt, hát ez már több annál, hogy itt az olimpián a női párbajtőr csapatnak is van esélye arra, hogy ott legyen Los Angelesben.
Abszolút, ugye a szakákban azért voltak viharok, voltak ütközések, ki így gondolta, ki úgy gondolta a jövőt, azért én azt gondolom, ezt nyugodtan ki lehet mondani, nagyon sok jó edzőnk van, nagyon sok jó klasszikus jó vívónk van. Mindig én azt gondolom, hogy az ilyen változások jót tesznek mindennek. Az a kérdés, hogy mielőbb valahogy rendet kell, vagy egy rendszert kell ebbe találni, és én úgy látom, hogy Csobó Dominiknek ez sikerült a kollégákkal együtt, vagy a vezetőedzőknek sikerült a többi edzővel együtt valami olyan csillagállást összehozni, ami működőképes, és én azt gondolom, hogy ennek a kvalifikációnak jó eséllyel indulunk neki. Zárójelben azért ez a kvalifikáció nagyon hosszú, fiatal vívókról van szó, tehát hogy azért remélhetőleg a lehetőség nem fogja őket megnyomni, ezzel kell számolni, de az, hogy honnan léptünk előre, én azt gondolom, ez nagyon-nagyon ígéretes.
És a női kard is bronzzal zárt, női kard csapat, Limában lett harmadik az előző hétvégén, Battai Sugár, Pusztai Liza, Spisz Anna és Szűcs Luca.
Igen, női karban ugye kétszeres világbajnok csapatunk van, ugye az olimpia kevésbé sikerült úgy, ugye Márton Pankát, Márton Annát újra műtötték, ugye róla az a hír, hogy alapvetően készül folyamatosan a visszatérésre, ugye Katona Renát, aki ugyancsak a világon is a top 16-jában volt, most már kicsúszott sajnos, ugye ő is évközben egy műtéten esett, tehát itt azért az a helyzet, hogy női karban a bőség zavara az, amivel számolni kell, ami azért nehéz, hiszen nagyon sok jó vívónk van. Én azt gondolom, hogy hárman, Szűcs Luca, Battai Sugi, illetve Spisz Anna ebben az évben kiemelkedett, hiszen világkupa döntők voltak, nagyszerű eredményeket értek el. Pusztai Liza tekintetében egy kicsikét én azt gondolom, hogy újra várjuk, bár itt a csapaton megint volt egy olyan kör, ahol fantasztikusan vívott, és a régi...
Hát az elődöntőt plusz 8-al, a döntőt plusz, illetve a bronz asszót plusz 4-jel
zárta. Igen, tehát, hogy újra lehetett látni azt, hogy ő nem felejtette el vívni, tehát ne erről szó sincsen, hanem valahogy nem találta a ritmus, nem találta azt az ütemet, amit ő jól tud, de jó volt látni, hogy újra megtalált és tudott vívni. De még egyszer mondom, ugye ők vannak négyen, és aztán még legalább 2-3 sportolót tudnék mondani, aki oda fog érni. Itt nagyon nagy küzdelem lesz a csapatba kerülésért, a csapatban maradásért is, és abszolút azt gondolom, hogy a női karcsapatnak ott az olimpián helye.
Limában 24 csapatból lett harmadik a magyar, 8-at döntőben könnyed siker az üzbégek ellen, a negyed döntőben a németeket verték, szintén magabiztosan 13 tus különbséggel. Az elődöntőben aztán, akikkel ugye mindig nagy csatát vívnak a mieink, a franciákkal találkoztak, és egy nagyon szoros asszóban 45-43-ra kaptak ki, és aztán a bronz éremért pedig a lengyeleket verték 45-36-ra. Itt Szűcs Luca plusz 11-et tudott felmutatni, ami elég extra teljesítmény. És végül ezt a limai versenyt, világkupa versenyt a női kardozóknál az oroszok nyerték, jelezve azt, hogy bizony most már rájuk is figyelni kell, mert ők is ott lehetnek az Európa bajnokságon.
Igen, mondtam, hogy nem olyan erős, meg nem olyan hűdekemény, ahogy ők visszatértek. Hát női karban abszolút ez nem igaz, ugye ott gyakorlatilag a világranglistát Egorján vezeti, tehát már egy orosz vívó gyakorlatilag egy év alatt visszavívta magát a topra, illetve a top státuszba. Kifejezetten erős. Én végignéztem, végigkövettem az ő vívásukat és a magyar csapat vívását is. Rendkívül erőszakos, rendkívül kemény vívást mutatnak az orosz vívók. Én nekem egy kicsit az az érzésem, hogy az ilyen típusú vívásra egyébként a mezőny alapvetően fel sincs készülve, tehát ennél sokkal szoftosabb, sokkal ilyen puhább vívás volt eddig a pástokon a női kardban. Valószínűleg ezzel találkozik most mindenki, hogy ezt nehezen tudja lereagálni. Én azt gondolom, hogy erre is megvan a megoldás, de ez csapat dolga lesz majd szépen a felkészülés alatt.
És akkor beszéljünk a kardozó fiúkról, akik még a párbajtőröző lányoknál és a kardozó lányoknál is szebb eredménnyel zárták a világkupát, hiszen ezüstérmes volt a csapat.
Igen, ugye ők itt ugye a Kairóban voltak, ugye ott volt az utolsó világkupa.
Világkupán, úgy van.
Ketté kell szedni a dolgot, én azt gondolom, hogy a csapatnak a magja megvan, ugye Szilágyi Áron, Rab Krisztián és Szatmári András, ők alkotják ezt a csapatot. Itt azt gondolom, hogy az Áron és a Kiki egyéni eredmény megvannak. Nagyon jó lenne, ha a Szatmár Andrisnak is egy egyéni eredménybe futna, talán abban lehet hiányérzetünk ebben az évben. Ugye kikerült a top 16-ból, és ugye ezzel küzdeményről olyan sokszor beszélgettünk, hogy visszajutni, ez még nem működik. Én azt gondolom, hogy Szatmár akkor fogja még inkább jobban megtanni a saját vívását, ha ez sikerül valahogy megoldani. Erre lesz még egy éve, ez most azért jó ebbé, jó vébé sokat segíthetne. És az a nagy kérdés, ki lesz a negyedik mellettük, nem éri Lencsik Zsoltot, hiszen
most ez ebben, Alos Benedek volt.
Igen, egyébben több vívót is kipróbált, Bíró Huba is volt, aki egyébként a ranglistán elő lenne, de ugye ő sajnos megint megsérült, tehát sajnos nem lehetett bedobni. Több kiváló vívó van, nehéz eset, mert kevés lehetőség volt, vagy nehéz úgy próbálni egy friss csapatot, miközben egyébként hozni kell az eredményeket, mert ugye a világ ranglistán meg elő kell maradni, tehát azért ez egy nagyon nehéz feladat. Meglátjuk, hogy mi lesz a végső döntés.
Viszont az egy nagyon szép dolog, hogy Koreát sikerült legyőzni ezen a kairói
felállásban,
világkupán, így van, és ráadásul itt Nemcsik Zsolt húzott egy nagyot, Szilágyi Áron tette befejezőnek a koreaiak ellen, és Ószángukkal ő küzdött.
Igen, újra visszatette Áront, ugye volt olyan próbálkozás, hogy Áron helyett Krisztián, Kiki fejezett, most ezt megfordították, vagy legalábbis változtattak a korábbi felálláshoz képest. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ezt a srácok megbeszélték, ennek valamilyen alapja volt, ugye valószínűleg sokkal többet vívott Ószángukkal Áron, mint Krisztián, tehát valószínűleg ez is mögötte van. Talán egy kicsikét Árontól, nem is kicsikét, javítom magamat, sokkal jobban tartanak Árontól, hiszen azért Áronnak nagyon komoly veretes múltja van, tehát, hogy letette az eredményt. Meglátjuk, ugye Európa-bajnokságon Koreával nem fogunk találkozni, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, azzal együtt, hogy nagyon jó a csapat, de kellenek az egyéni eredmények is nagyon-nagyon.
És ugye ezt a világkupát végül a franciák nyerték, és akár eljátszhatunk azzal a gondolattal, hogy a hazai pástyukon összejöhet egy francia-magyar Európa-bajnoki döntő, és hogyha nézzük a miénk eredményeit, akkor ugye a döntőben a franciák végül 8 tussal 45-37-re verték a magyar csapatot, de előtte ugye 45-43-ra győzték le Szilágyi Áronék Koreát, a negyed döntőben Egyiptomot 45-40-re, manapság Egyiptom ellen sem könnyű nyerni, és a törökök elleni 45-33-as sikerrel kezdődött számukra ez a kairói világkupa. Úgyhogy így összességében hogy értékeled?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény, tehát nagyon kellett már a karcsapatnak egy jó világkupa, egy jó pont, kellenek a pontok is. Nekem, én úgy látom, hogy ez a francia csapat ez egy életveszélyes csapat, nagyon fiatalok, otthon lesz az Európa-bajnokság, nagyon megy a szekér, nagyon fut most nekik, szinte bármit el tudnak adni. Én a vívásukkal kevésbé vagyok barátságban, inkább egy koreai csapat, de ennek is meg kell, borzalmasan kellemetlenek. Tehát nagyon kellemetlen, nagyon-nagyon lábról vett tempó, elképesztően ülnek a lábukon, nagyon pontos, precíz lábmunkát végeznek, tehát ha nem is a technika, hanem a lábbal, amit végeznek, az csillagos ötös. Én úgy látom, hogy a legtöbb vívó egyébként mindegy ilyen csapatban erre még nem találtam meg a megoldást. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon, én azt gondolom, az egyik leginkább várományosa ez a francia csapat ennek az EB-nek és a VB-nek a magyar mellett. Itt az oroszok még annyira, vagy az orosz csapat olyan erős eredményt még nem ért el, Kóre ott van, de mondom, emellett akár egy Egyiptom is életveszélyes lehet. Na, az olaszok most talán egy kicsikét halványabbak, de én azt gondolom, hogy ők is odaérhetnek. Ott van az amerikai csapat, tehát hogy itt is kicsit olyan kezd lenni, de a párbajtőr simán mondott 8 csapatot, amelyik odaérhet bármikor.
Kardozók kezét még nem engedjük el, a női egyéniben is remek eredmény született, ez ugye Lima, tehát visszatérünk Limába Kairóból, mert ugye a férfiak Kairóban versenyeztek, a hölgyek Limában, említettük, hogy bronzérmes volt a női kart csapat, és lett még egy bronzérem, méghozzá egyéniben Battai Sugár Katinka.
Igen, Elsugjában azért beelképesztően jól vívott, elől is van a világranglistán, nagyszerű, én azt gondolom, hogy egyre versenyről versenyre mutatja meg a klasszisát, és azt gondolom, hogy kihagyhatatlan él most már egyre inkább abból a karcsapatból, női karcsapatból.
Az azeri Basztát győztelen nagyon simán 15-3-ra az első asszójában 16 közéjutásért. A másik magyar Spíz Anna ellen győzött.
Igen, hát ez egy nagyon nehéz, amikor világkupán vagy bárhol egymással vív két magyar.
15-11. Aztán a török Erbil ellen 15-12. A francia Torit 15-9-re verte. Nagyon szép eredmények tényleg, és az egyetlen veresége a koreai Choi-tól volt az elődöntőben 15-12. Choi egyébként második lett, Choi Sebin, mert hogy a franciák kiválósága Sarah Nucha nyerte ezt a viadalt, Battai Sugárnak pedig nagyon gratulálunk a harmadik helyhez.
Így van, és én azt gondolom, hogy egyébként női kartcsapat tekintetében is kicsit úgy állunk, mint a férfi párbajtőr csapatban, hogy nagyon sok jó vívunk van, nagyon sok szép eredménnyel, egyéni eredménnyel, talán egy olyan kicsi hiányérzetünk lehet, amely talán egyébként minden szakákban, hogy egyéniben egy picikét több eredmény, az jót tenne, hogy minél többen elő legyenek, hiszen azért a vívásban fontos az, hogy ott legyünk elől, azért vannak szubjektív ítéletek, főleg a törben, kartban, tehát, hogy erőt kell mutatni, ott kell lennünk ahhoz, hogy azért bizonyos esetekben ez még inkább sikeresebbek legyünk.
És akkor, akikről még nem beszéltünk, a férfi párbajtőrözőink, akik Svájcban értek el jó eredményeket, méghozzá egyéniben, Andrássy Tibor ezüstérmes.
Igen, neki úgy látszik, hogy ez a svájci verseny, ez nagyon jó időben, jó helyen van, hogy jól állnak az égi csillagok. Nagyon kellett neki is ebben az évben az eredmény, hiszen egyéniben ő eddig nem brillírozott, és így az utolsó versenyre pattintotta oda ezt a nagyon szép eredményt, úgyhogy én azt gondolom, hogy így az olimpiai bajnok csapat minden egyes tagja idén mutatott egy nagyszerű vívást, azzal együtt, hogy nincs könnyű dolguk, hiszen legalább 3-4 kiváló vívó, párbajtőr vívó van mögöttük, úgyhogy az egyéni eredmény az nagyon jól esett. A csapat az egy picit fájó.
Ja, igen, ja, már bocsánat a ponyra megfogalmazásért, szóval igen, ahogy így eszembe juttattad, ők 18. helyen zártak.
Igen, 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 a 32-ből 16-ba jutásért kikaptunk. Meglepő, bár nem az egyetlen ezen a versenyen, és párbajtörben sem meglepő, hogy kvázi nem bántva, kevésbé előrangsorolt csapat odaér, már nincsenek könnyű nemzetek, és bárhol lehet, egyszerűen meg kell nézni, hogy mi történhet, hogy koncentrációba vagy csapatfelállásba, nem tudom, bármiben hol volt ez ellőve, szerencsére nem ez a realitás, szerencsére belefér, túl sokszor nem, de én azt gondolom, hogy a csapatot ismerve, a srácokat, az edzőket ki fogják ők ezt javítani, vagy felettetni fogják ezt a apró kisiklást.
Ja, Andrássy Tibiről még azért beszéljünk, hiszen 366 induló vett részt ezen a világkupa versenyen Bernben, és közülük a második helyen zárni az egy óriási eredmény. Egyedül az egyiptomi El Sayed-től kapott ki a döntőben 15-12-re, de hát az elődöntőben a brazil Camargo-t verte nagyon simán 15-9, aztán két szoros asszó volt, a nyolcad döntője, a negyed döntője, a svájci Bayer ellen, aki hazai közönség előtt vívhatott, illetve az ukrán Szvicskár ellen 11-10-8-7, úgyhogy tényleg egy
igen, Tibinek ez az év nem úgy alakult, vagy a nemzetközi versenyek nem úgy alakultak, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó vissza a csatolás neki arra, hogy a munka, amit elvégzett, az jó. Valószínűleg a formaidőzítésen, vagy az, hogy azon kell dolgozni, hogy hogyan lehet ezt a nagyszerű teljesítményt minél többször kicsiholni magából.
Pár percünk maradt, egy jóslásra bocsátkozol-e az Európa-bajnokság kapcsán?
Én 4 érmet remélek. Azt gondolom, hogy egy arany, egy ezüst és 2 bronz. Én szerintem ez a várható, azzal együtt, hogy egyéniben lesz nagyon sok 5-től 8-ig helyezésünk, tehát én azt gondolom, hogy oda fogunk érni. Nagyon erős lett az Európa mezőny, azzal együtt, hogy vannak nemzetek, amelyek gyengélkednek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az EB-n most már történt meg, jól szerepelünk szinte minden korosztályban, de ezt nem lehet félváról venni, már csak mondom az olimpia miatt sem. Én azt gondolom, hogy ennek a 4 éremnek, ha ez így összön, akkor nagy gratula.
Kiveséztük a férfi és a női kard és párbaj törözőinket. A törözőkről nem beszéltünk.
Törözőknek ugye ők múlt héten voltak versenyen, ugye ők most már alapvetően megvannak az előterjesztések, tehát a vezetőedzők leadták az előterjesztéseket, ők itthon vannak, a felnőtt csapat itthon van, ugye az edzőtáborokat.
Csak már látva a világbajnokságot, illetve az előző EB-t, lehetnek ott is érmes remények.
Abszolút, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam a legelején, a férfi tör csapatunk ott van az élmezőnyben. A női tör is sokat lépett előre, talán nekik még egy erős hajrá azért kell ahhoz az olimpiai részvételhez. Én azt gondolom, hogy jól áll mind a két szakág. Készülnek az EB-re, VB-re, edzőtáborok megvannak, ki itthon, ki külföldön készül, egységes a csapat, apró sérülések itt-ott vannak, de hál' Istennek ezek olyanok, amelyeket szakemberek segítségével lehet kezelni, tehát én azt látom, hogy alapvetően nyugalom van, nagyon jót tenne mindenkinek egy sikeres Európa-bajnokság és egy sikeres világbajnokság.
Az Európa-bajnokságot mennyire áldozzák fel a világbajnokság oltárán? Ezt ugye azért kérdezem, hogy mennyire felkészülés? Vagy...
Semennyire nem lehet feláldozni, ugyanis a világranglista pontokban a kontinens bajnokságok és a világbajnoki pontok is beleszámolódnak. Tehát egyik csapatunk sem áll úgy, és szerintem azért az erős luxus lenne, azt mondanánk, hogy egyik vagy másikat eldobjuk azért.
Tehát ami a csövön kifér.
Igen, tehát az oroszlán mindig oroszlán, mert ott áll a szikla tetején, és amikor jön a zebra, akkor megeszi. Tehát, hogy ez így működik a vívásban is, hogy folyamatosan erőt kell mutatni, ott kell lennünk az élmezőnyben, meg kell mutatni, hogy mi vagyunk a királyok, vagy legalábbis a mi csapatunk a legerősebb, mert ha nem tesszük ezt, akkor elhiszi a másik, hogy ő a jobb, és akkor onnantól kezdve sokkal nehezebb vissza kerülni a csúcsra.
Nagyon bízunk abban, hogy már itt az Európa-bajnokságon megmutatja oroszlán körmeit a csapat, a csapataink, illetve egyéniben is a vívóink. Én azért bízom benne, hogy még 4-nél is több érem összejöhet. Én 6-ot mondok.
Legyen így, én nem vagyok semmi jónak az elrontója. Én azt gondolom, hogy a 4 érem az ami az alsó küszöb, de ezzel együtt nem tenni senkinek se túl nagy terhet. Nagyon sok jó nemzet van, az oroszok újra itt vannak, vívnak, tehát hogy nem egy könnyű sztori azért ez.
2-2-2, én ezt jósolom. 2 arany.
Legyen így, egy
2 kávé. 2 ezüst, 2 bronz. Jó, rendítsek.
Egy kávé.
Megbeszéltük. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ezúttal is. Ez volt az ASSZÓ, a Nemzeti Sportrádió 2 hetente jelentkező vívó magazinja. Fodor Kendével és Varga Péterrel további kellemes napot nektek. Sziasztok!
Ez volt az ASSZÓ, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak 4-es! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szabó István lett a Csíkszereda vezetőedzője, Párizsban tárgyalt ma a miniszterelnök. Borongós, esős időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Gert Remmel a Debrecen labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Debrecenbe a DVSC új vezetőedzője. Az 50 éves észt szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Első idényében az U19-es együttest irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. Megvan a Csíkszereda új edzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a Facebook oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi hírét. A Kecskemét és a Nyíregyháza a korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. A selejtezőből indult lengyel Maja Falinská bejutotta a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe, miután 2 játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskaját. A magyar válogatott Glembocki Zóra a Nantes röplabda csapatában folytatja a pályafutását. A francia klub honlapjának beszámolója szerint a 26 éves szélsőütő egy idényre írt alá a 2 éve még Bajnokok ligájában szereplő, majd csődbe ment csapathoz, amely a gazdasági nehézségek után idén jutott vissza az élvonalba.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, és az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, hogy a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósvai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy megmenesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. Szolgálat teljesítés közben közúti balesetben életét vesztette Méhkerék közelében egy rendőrzászlós. Szőlősi Tamás járőrparancsnok családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak a belügyminiszter őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki. Pósvai Gábor a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kíván. Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retró divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják.
Közlekedés.
Az M0-ás autót keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében dolgoznak. A 36-os kilométernél egy sávot zártak le, 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Bajnokok Extra mai adásában Ballai Attilával beszélgetünk, én Virányi Zsolt vagyok, és a témánk egész pontosan egy személy lesz. Albert Flórián az egyetlen magyar labdarúgó, aki aranylabdát nyert. Rögtön eszünkbe juthat az 1962-es vagy a 66-os világbajnokság, hiszen az idő tájt a magyar labdarúgó válogatott, majdnem azt mondom, hogy éremért utazott a VB-re, és nem volt olyan szenzáció, hogy a negyed döntőig jutott, inkább az volt a csalódás, hogy nem jutott tovább, tehát reális esélye volt akkor a válogatottnak tovább menni Albert Flóriánnal, aki végül is 1967. december elején tudta meg a nagy hírt, vagy legalábbis a közvélemény akkor tudta meg, hogy ő lett az egyetlen magyar aranylabdás. Mi az, ami elsőre eszedbe jut neked? Aki ugye volt a Ferencvárosi Tornaklub a labdarúgó szakosztály sajtófőnöke is jó hosszú időt, és ráadásul pont az 1990-es évek közepén, az a bizonyos BL korszakban. Akkor Flóri bácsi mennyit járta? Ott élt a klubban?
Ott élt a klubban, és az idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésen, de nem csak a bajnokok ligájában, hanem a többi nemzetközi kupa meccsen is, tehát például amikor Portóba ment a Fradi, amikor Athénba ment, akkor ugyanaz a kép játszódott le minden reptéren, megérkezett a Ferencváros küldöttsége, elől ment a csapat, valahol hátul Albert Flórián, és jöttek a portugál vagy a görög újságírók, akik átrobogtak a csapaton, majd a szószoros és átvitt értelmében is leborultak Albert Flórián előtt, a fotósok is, meg akik interjút akartak készíteni, őt mindenki ismerte, és először mindenki őt kereste, még a 90-es évek közepén is.
Egész pontosan 1941. szeptember 15-én egy népes család hatodik gyerekeként, vagy gyerekként Herceg-Szánton született, és akkor még azt nem emeltem ki, hogy mint egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó bizony azt is elmondhatta, hogy a fia azért nem esett az alma messze a fájától, mert hogy ő is labdarúgó lett a Ferencvárosban, de ez egy másik történet. Most a Bajnokok Extrában Attila egy kicsit azt mesélde, hogy honnan indult ez a herceg-szántói fiatalember.
1952-ben költözött fel, hát akkor még így mondták, most is mondják így a család Budapestre, és már ebben az évben megjelent a Ferencváros toborzóján, azon a bizonyos legendás hátsó füvesen Albert Flórián, és ezen a toborzón nem túl nagy meglepetés, de megfelelt. És már is a Ferencváros igazolt játékosa lett, onnantól kezdve tartott a barátságuk Rákosi Gyulával, és ismerték egymást.
Mert hogy együtt jelentkeztek erre a toborzóra.
Így van, bár Gyula bácsi idősebb volt Flórinál. Ahogy a császár Albert Flórián egy interjúba később mesélte nekem, az egyik bátyja a Fradinak szurkolt, a másik a Nagyváradnak, ő pedig a Fradira ment el a toborzóra, de akkor a sor volt, hogy az a Nagyvárad térig ért, tehát tulajdonképpen megfelelt mindkét elvárásnak, és innentől kezdve számított a Fradi játékosának. Pontosabban persze a Kinizsi játékosának, mert az 1950-es években ezen a néven és piros-fehér mezben játszott a Fradi. Flori ezt egy idillikus időszakként, korként írta le. Szó szerint itt is idézhetem, mert azt mondja, hogy kaptunk 2,70-ért már 2 forint 70 fillérért egy tanulóbérletet, hetente egyszer 2 deci tejet, amit kannával hoztak ki a pályára, és azzal boldogok voltunk. Majd úgy folytatta, hogy 2 forintért vehettünk diákjegyet a Népstadionba a kettős meccsre. Volt kit bámulni, kitől tanulni. Ott játszott előttünk Bozsik, Kocsis Sanyi, Hideg Putinándi bácsi, csupa világklasszis, Puskásról nem is beszélve. Aztán amikor az 1954-es VB-ről és az aranycsapatról mesélt, akkor egy nagyon érdekes képet villantott fel, azt, hogy a döntő napján éppen otthon volt Herceg-Szántón, a falu egyetlen rádióján hallgatta az egész falu a közvetítést, ott kuporogtak körülötte a Herceg-Szántóiak, de hát a aranycsapat mellett a rádió is bánta ezt a 3-2-es vereségét, mert baltával szétverték a falu egyetlen készülékét, úgyhogy onnantól kezdve egy ideig nem volt rádió Herceg-Szántón.
Nekem, ami egyből beugrik, az például a nagyon jellegzetes, nem csak a fizimiskája, hanem a hangja. Tehát kellően kinyitotta a száját, érthetően tisztán, és elég hangerővel beszélt, tehát nyilván ezt ő meg is követelte. Nem tudom, hogy játékosként, ugye legendák keringenek vele kapcsolatban, vagy körülötte, hogy milyen meghatározó játékos volt, meg a csípőre tett kéz, majd erről is mesélhetsz, de vele csak úgy lehetett kezet fogni, hogy egy ilyen határozott mozdulattal, mert gondolom, hogy egész másképp vette azt, aki nem olyan volt, mint ő.
Ahogy mondod, határozott kézmozdulat, készszorítás, a szemedbe nézett. Döbbenetes élmény volt nekem, akkor még kezdő újságírónak, hogy szinte nem tudtam megelőzni a köszönésben, és amikor elváltunk, vagy elbúcsúztunk egymástól, akkor szinte mindig ugyanazt mondta, puszilom a családodat. Mondta ezt nekem a szinte kezdő újságírónak, az egyetlen aranylabdás magyar futballista, a Ferencváros báványa, a császár, aki egyébként annyira tudott hétköznapi ember lenni. Ugye a Szépföldi útról járt be a Fradiba dolgozni, a Szentendrei hévvel, majd metróval, ott nézték az emberek, hogy valóban Albert Florián itt utazik a héven meg a metrón, akik ezt nem tudták. Aztán a tanúja voltam annak, hogy amikor a 95-ös BL sorozat idején gyakorlatilag a Fradi étterembe se lehetett bemenni, mert mindenki oda próbálkozott bejutni, akkor is neki a legfontosabbak a régi barátok voltak, az a 2-3 szinte gyerekkori cimbora, aki szerényen megvárta a klubház vagy az étterem bejáratánál, Flóri, a császár kiment eléjük, leültek, és ő velük beszélgetett. Nagyon különleges ember volt, igazi úri ember volt. A legsúlyosabb atrocitás, amit fejeztek vele kapcsolatban, a játékvezetéssel kapcsolatban és reklamálás az az volt, hogy egyszer az egyik bírónak azt mondta, hogy Spori, betegnek érzi magát? Majd Fenyvesi megvizsgálja. Ugye a csapat balszélső, aki állatorvos volt, tehát ez mondjuk akkor lehet, hogy nem volt egy túlságosan elegáns szöveg, de ennél tovább ő soha nem ment. Amikor megkérdeztem, ugye Varga Zolival való viszonyáról annyit cikkezett a sajtó, és Varga Zoli is sokat beszélt erről, akkor a császár elkerekedett szemmel azt mondta, hogy ő szerette és tisztelte Varga Zolit. Ő nem érzékelte, hogy közöttük probléma lett volna. Hát hogy is lett volna, ő 4 évvel idősebb volt és világklassz is. Zoli meg lehet, hogy egy lázadó újonc, de csak a háta mögött brummogott. És Flóri annyit mondott, hogy egyébként, amikor a szövetkezeti lakásomból a Szépföldi útra költözhettem, akkor mindent megtettem azért, hogy a szövetkezeti lakásomat Varga Zoli kapja meg, és az 50. születésnapomra az első hívószóra hazajött. Nem hiszem, hogy olyan rosszba lettünk volna.
Mit jelenthetett számára a Grund, ahonnan elindult, tehát említettük már Herceg-Szántót, ahol született. Aztán jött ez a bizonyos toborzó itt a Ferencvárosban.
Így van, ahogy mondod. A Grunddal kapcsolatban egyszer én megkérdeztem, hogy hát neki könnyű volt, neki talán Grundra se volt szüksége, mert egy Isten áldott a tehetség volt, és tudott mindent. De erre a következőt mondta. Az Isten áldotta született tehetség szólam. Az biztos, hogy a génjeinkben hordozunk valamit, de például lőni azt tud rendesen, aki az edzések után megkéri a kapust, hogy maradjon még kint, és addig rugdos neki, amíg bírja. Amit nem szabad sajnálni, az az idő. Mármint, ha futballista akarsz lenni. És azt is hozzátette, hogy Grund nélkül egyesületben csak akkor lehet megtanulni futballozni, ha van kitől. Mert ha a gyerek azt látja,
hogy az edzője meg tudja mutatni neki azt, amit ő nem tud, és az edzője sokkal jobban tudja, akkor egyrészt ott van előtte a példa, másrészt ezt a szót használta, emlékszem a császár, hogy másrészt ott van a gyerekben a dafke is, hogy nehogy már, ha ez az öreg bácsi meg tudja csinálni, akkor én ne tudjam megcsinálni.
Minden sportág iránt érdeklődött? Tehát amit már korábban is beszéltünk, hogy ott volt az Üllői úton, ott volt a székházban, mindenkihez volt egy kedves szava, és tulajdonképpen a többi sportágak képviselője is foglalkozott, mert még arra is emlékszem, hogy a Népligetben ugye azóta már felújított sporttelepen, hát ott nézte az utánpótlás meccseket, és akkor ott kiszúrta, ha valaki tehetséges volt.
A futball utánpótlásban folyamatosan jelen volt, de még aktív játékosként is mesélte, hogy még az edzőtábor is kikéreckedtek, ha nem engedték őket, akkor adott esetben palánkbérlettel kimentek, hogy megnézzék a jégkorong csapat meccsét, mert a jégkorongot téli focinak hívták. A női kézilabda meccseken is rendszeresen ott volt, kis túlzással nem kezdődhetett el úgy meccs, hogy a Flóri bácsi meg nem jelent, és adott esetben nem tolt egy babakocsit, a babakocsiba pedig a leánya Albert Magdi volt, akiből mit ad Isten kézilabdázó lett később. Tehát volt egy olyan Fradi család, amelynek a futballisták és a futballisták legjobbja, a vezéregyéniségük Albert Flórián is abszolút szerves része volt.
Mennyit tudtál meg, amikor beszélgettél vele a feleségéről? Mert úgy tudom, hogy az Irénnel való kapcsolat is egy ilyen különleges történet.
Azért volt különleges történet, mert a felesége, aki színésznő volt, gyakorlatilag Flóriért feláldozta a pályafutását. Tehát nyilvánvalóvá lett számára, hogy onnantól kezdve, ha úgy tetszik, két dudás nem fér meg egy családba, tehát hogyha valaki megy a világhírnév felé, akkor a másiknak az országos hírnév felé vezető úton azt kell mondani, hogy hát én mostantól azért vagyok, hogy ez az ember kiteljesedhessen, és hogy a család békéje és egysége és fix hátországa meglegyen. És ez a leosztás az érvényben is maradt.
Milyen út vezetett aztán a válogatottságig? Én egyet olvastam, hogy a Hernádi utcai iskolában dr. Lakat Károly volt az egyik tanár, aki aztán később ugye a Ferencvárosnál is edzője lett.
Hát igen, ez egy nagyon érdekes történet volt a válogatottsága, mert ugye Flóri 1941 őszén szeptemberében született, de 1959 júniusában már válogatott volt. Tehát még nem töltötte be a 18-at, amikor a svédek ellen már játszott a válogatottban. Van egy nagyon érdekes sztori, hogy amikor először látta a Fradiban Schlosser Imre Slózi a Ferencváros első nemzetközi klasszisra, és hát akkor Albert, hogy mondjam, nem dúzott még az erőtől, akkor Slózi a mellette ülőnek odaszólt, hogy már ide jutottunk, ide jutott a Ferencváros, hogy ilyen Albertekre is szükség van. Na hát erre elég gyorsan rácáfolt. Tehát még a 18-on innen válogatott lett, aztán a harmadik válogatott meccsén már vágott egy mesterhármast a jugoszlávoknak, majd még ugyanebben az évben a komplett nyugat védelmet és a középpályasort úgy elfektette, de szinte a szószoros értelmében, hogy minthogyha babák lettek volna, és így talált a hálóba. Azt gondol az ember, hogy ez egy annyira egyenes út volt, hogy a kikövezett út vezetett a világhírnévig, de nem. Amikor 1959-ben, tehát még mindig abban az évben vagyunk, amikor bemutatkozott a válogatottba, a magyar csapat kikapott a Szovjetuniótól, ezzel nem jutott be az Európa-bajnokság négyes döntőjébe, akkor volt a következő meccs, az a bizonyos belgrádi jugoszlávok elleni találkozó, és Baroti Lajos bácsi, a szövetségkapitány behívta Görös Titit és Albert Flórit, és azt mondta neki, gyerekek, itt az utolsó lehetőség, hogy válogatottak maradjatok. Ezt Flóri elég komolyan vehette, mert rögtön rúgott, illetve fejját is három gólt a jugoszlávoknak, úgyhogy válogatott maradt.
Felírtál ide egy nagyon jó szempontot, egész pontosan ez egy kérdés, hogy az 1962-66-os VB-n levő csapat ugye meddig juthatott volna centerben Albert Flóriánnal? Ez egy jó kis riporteri feltétel, egy kérdés.
Igen, és ez a császárnak örök szívfájdalma volt egyébként. Úgy éreztem én, hogy a 62-es csapatot egy picit azért taksálta többre, mert azt mondta, hogy akkor a negyed döntőt a szovjet játékvezető Latisev vette el tőlük, ugye Tihi egyértelmű gólját nem adta meg.
A csehszlovákok
ellen. Így kaptunk ki a csehszlovákoktól, és így jött létre a csehszlovák-jugoszláv elődöntő, miközben mi a jugoszlávokat 1962-ben visszatekintünk, tehát kb. 30 éve folyamatosan vertük. Tehát a Flóri bácsi úgy gondolta, hogy ha a csehszlovákok ellen tovább jutottunk volna, akkor a jugoszlávok ellen is tovább jutunk, és létrejött volna a magyar-brazil döntő 1962-ben.
Chilében.
Amiről annyit tudunk, hogy 54-ben megvertük a brazilokat, majd amikor legközelebb játszottunk velük világbajnokságon 12 év után, 1966-ban, akkor is legyőztük őket. Ez persze túlzás lenne állítani, hogy akkor 62-ben világbajnokok lettünk volna, de ez biztos, hogy örök szívfájdalma volt Albert Flóriánnak, és 1966-ban éppen a brazilok ellen mutatta meg, hogy ki ő és mit tud. Azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb meccse, ennek érdemes szentelnünk egy külön pár gondolatot.
Igen, mert hogy ezt még a BBC is közvetítette, és ennek azért a felvételeit, ha most le tudnánk játszani, és valaki gyorsan fordítaná, szóval érdemes lenne azt is meghallgatni, azt a közvetítést így angol tolmácsolásban.
Így van. Az interneten fenn van ez a meccs, érdemes a BBC-n meghallgatni, megnézni is, de meghallgatni is, mert egészen hátborzongató. Nem csak az, hogy a riporter beszél, mert a riporter is olyasmiket mond, hogy például amikor Mészöly felkötött karral visszajön a pályára, akkor az angol riporter azt mondja, hogy azt hiszem, ez a legbátrabb cselekedet, amit életemben futballpályán láttam. És a Liverpoolba, a Goodison Parkba, tehát a régi Everton pályán, most már mondhatjuk itt, hogy a régi Everton pályán játszották ezt a meccset, telt ház, ugye az angolok nagyon megtanulták tisztelni a magyar futballt, és elkezdődik a mérkőzés. Rögtön az elején iszonyatos nagy lövés száll a magyar kapura, Lima lövi, Gellei Józsi bácsi védi, és a közönség elkezd szurkolni. Több tízer torokból hallod, hogy Hungary, Hungary, Hungary. És ugye jön az a csodajáték. Albert Flóriánra, ahogy te is mondtad, akire sokszor mondta, hogy csípőretett kézzel áll, ezt a meccset végig futotta, végig robotolta, és gyakorlatilag nem tudták elvenni tőle a labdát. Egyébként sem nagyon lehetett tőle elvenni, olyan ösztönös zseni módjára vezette maga alatt, hogy szabályos eszközökkel nem lehetett. Mint hogyha egy 10 centis tömény kis póráz lenne a bokájára kötve, és a másik vége a labdán lenne. Tehát ő nem szöktette magát hosszan, még véletlenül se. Hol cselekkel, hol csak ritmusváltásokkal, rendszeresen végigment a brazil védelmen. Egyébként a legszebb szólója az egy negyedik magyar gól előtt született, amit nem adtak meg a játékvezetők értetetlen okból, gyakorlatilag végvitte a pályán a labdát, és leadta Farkasnak, aki lőtt egy hatalmas gólt, de ezt már szerintem kegyeleti okokból a bírók nem adták meg, hogy mégse verjék meg a regnáló világbajnokot 4-1-re, elég lesz 3-1 is. És ezen a meccsen történt az is, hogy a harmadik gólunk után, amikor hozzák a brazilok középkezdéshez a labdát, akkor az angol közönség nyilvánvalóan a magyar csapatnak címezve kórusba kívül, hogy we want more, we want more. Magyarul ez nagyjából még ennyi nem elég, és amikor Albert, mert tényleg annyit futott azon a meccsen, hogy egészen elképesztő, és egy kicsit húzza a görcs a lábát, leül, és szalad behozza a gyúró, akkor a Goodison Park teljes közönség azt kívül, hogy Albert, Albert, Albert. Még most, ha visszagondolok rá, hátborzongató.
De nem csak ez, ugye itt a Bajnokok Extrában Albert Flóriánról beszélgetünk, Ballai Attilával, én Virány Zsolt vagyok, hanem például a 65-ös VB-k győztes Ferencvárosban is a Torinóban elért a Juventus ellen 1-0-es győzelemben is benne volt. És aztán jön egy nagy váltás, amit a 69-es a sérülés, illetve a 69-et követően, és az a sérülés, ami meghatározta, illetve nagyjából el is döntötte a pályafutása végét.
Igen, hát mai észre visszagondolni arra, hogy nemzetközi kupadöntőt játszik a Ferencváros 1965-ben a Juventusszal, és úgy alakul, hogy a hagyományos oda-visszavágó helyett a Fradinak már amerikai túrára akar menni, egyszerűen nincs ideje lejátszani az oda-visszavágót, és az olaszok azt mondják, hogy jó, de akkor az egymérkőzés Torinóba lesz, és a Ferencváros belemegy abba, hogy a Juventusszal az oda-visszavágó helyett egy meccsen dönts el a Vásárvárosok kupája sorsát, ez a meccs Torinóban van, és a Ferencváros legyőzi ott a Juventust úgy, hogy a másnap például a sztapok azt írek, hogy megérdemelt győzelem született, az egyénileg jobb játékosokban álló, taktikailag és fizikailag felkészültebb csapat nyert. Olyan szinten ügyeltek Albertre, hogy minden támadásnál ráfigyeltek elsősorban, és lögdösték ki a labdalól, amennyire lehetett az olasz védők, és a győztes gól előtt is tulajdonképpen kilökték Flórit a labda alól, aki ment volna a játékvezetőhöz reklamálni, és akkor szóltak neki Rákosék, hogy Flóri, ne reklamálj, Fenyő befejelte, hátrányzat, és látja, jó, vezetünk egy nőr, akkor nem reklamálok. Így is maradt. És aztán jött az a bizonyos 1969-es meccs Dániába, a világbajnoki selejtező, amikor a dán kapus Engedal ráugrott a lábára, hogy mekkora a sajtó felelőssége, az nagyon megmutatkozik ebben a szituációban. Előtte a Népsportban született egy írás arról, hogy a Flóri már úgy visszavesz, már igazából takarékon játszik, hogy csípőre teszi a kezét, hogy megáll a félpályán, hogy nem megy bele kemény szituációkba. Azt mondja, hogy ő ezután igazából ki se akart menni Dániába, mert érezte, hogy valami baj lesz, valami nem lesz rendben. És hogyha nincs ez a cikk, akkor azért az elveszett labdaért már valószínűleg nem indul el így. Gyakorlatilag a kapus a térdét is tönkretette, de kis túlzással a pályafutását is ketté törte, mert bár ez 1969-ben történt, és 74-ig még aktív volt Albert Flórián, de
utána már nem ugyanaz az Albert Flórián volt, akik látták.
Így van. Ez már nem az
ezt
Albert Flórián volt.
Igen, így igen. Te is meg tudod ezt erősíteni így tulajdonképpen, igen, hogy igen. Albert Flórián, és hát ahogy mondod, ennyi múlik, hogyha ott egy kicsit még olyan császárosabb, és nem figyel arra, hogy mit írnak róla, de akkor meg nem Albert Floriannak hívták volna. Mi történt vele 1974-et követően, haláláig, tehát játékos pályafutását követően?
Azt ő mindig is mondta, hogy ő felnőtt csapatnak az edzője soha nem szeretne lenni, mert úgy érezte, hogy elsősorban a gyerekeket tudja tanítani, és a gyerekek azok, akik formálhatók. És az egy nagyon szép árszpoétika, inkább árszumánája volt, hogy az edzőnek egyet nem szabad a gyereknek hazudni. Mert onnantól kezdve a gyerek soha nem fog hinni neki. És ő aztán, ha valaki, akkor ő aztán soha nem hazudott. Ott élte az életét a Ferencvárosban. Amikor még az angol uralom, én ezt így hívom, ezt a 2000-es években, ezt a nagyon méltatlan időszakot, az angol gyarmatosítás időszakát, amikor a klubház átépítése miatt Albert Floriannak a mosókonyhán keresztül kellett bejárni a saját irodájába, és ezt szóvá tették neki, hogy hogy viseli, akkor is egy nagyon elegáns gesztussal azt mondta, hogy hát akkor a mosókonyhán átjövök, legalább tiszta lábbal lépek be a klubházba. Az akkori vezetőedző Bobby Davison, ő volt az, aki ugye a meccseken stoplis cipőbe rövid gatyába rohangászott értelmezhetetlen módon. Nagyon szűk.
Jól megkülönböztethető lehetett.
Igen. Ültünk bent egyszer ebbe a bizonyos, ahogy azt Flóri bácsi mondta, vigadó szobába, ahol Szűcs Lajossal és Rákosi Gyulával, a két barátjával ültek. Ott ültek hárman, és megtiszteltek azzal, hogy beengedtek, én is ott ültem velük, és beszélgettünk, és csak ilyen szűk körbe mondta Flóri, hogy Bobby Bohóc. Ez Bobby Davison volt az edző. Egyébként soha se saját csapatra, senkire rosszat, széles nyilvánosság előtt nem mondott. Egyszer volt egy olyan borzalmas meccs, amikor a Fradi hazai pályán kikapott a Pécstől, momentum nélkül. Rezzenéstelen arccal nézte végig a teraszon, a régi klubháznak a teraszán a meccset. Persze próbáltak tőle nyilatkozatokat kicsikarni, a meccs után odajött hozzám, és a fülönbe súgta, de csak ennyit, hogy te, mi ezt a Pécset egy jó kapussal és három mezőnyjátékossal megvertük volna. Körülbelül ennyi.
Albert Florian halála mennyire ért váratlanul?
Döbbenetes volt. Amikor a 70. születésnapjára készítettem vele egy interjút a Magyar Nemzetnek, akkor megkérdezte, hogy mikor fog megjelenni az anyag, és amikor mondtam, hogy 3 nappal a születésnapja előtt, akkor azt mondta, na de hát várjál már, azt meg is kell még érni. És mondtam, hogy jó, de hát 3 nap, hát nem mondom, hogy érzett valamit, ugye másfél hónappal a 70. születésnapja után hunyt el.
2011. október 31-én.
Így van. Gyakorlatilag túl a sikeres műtéten, egy szövődmény miatt. Amikor soha nem fejtem a szituációt, ébredtem fel Soltvadkerten a rokonoknál, és reggel egy barátom hívott, és csak én mondta, hogy meghalt a császár. És egyszerűen, de csak így, meghalt a császár. És onnantól kezdve nem tértem magamhoz, nem akartam elhinni. Ezen az interjún, amikor a 70. születésnapján beszélgettünk, akkor abban maradtunk, hogy hát most a gyerekekről kevesebb szó esett, de hát majd akár a kis Flóriról, akár Magdiról, majd mondtam én, majd beszélgetünk a 75-en. És akkor egy ilyen igazi albertes mosolyal azt mondta, hogy hát várjál majd, azért azt még meg is kell érni, mert igaz, hogy most 70 éves leszek már, és mondhatnám, hogy szép volt, jó volt, elég volt, de elég még nem volt, mert nagyon szeretek élni. Mondta ezt, és onnan még másfél hónap adatott meg neki.
A Bajnokok Extrában, itt a Nemzeti Sportrádióban Ballai Attilával beszélgettünk Albert Florianról. Virányi Zsolt, köszönni a figyelmüket.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától. A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont, a legrangosabb nemzetközi kupa.